Dr. Mihalec Gábor, pár- és családterapeuta előadását hallhatják Kapcsolódás újra és újra címmel, ami a 2022-es házassághete keretében hangzott el. A népszerű párterapeuta segítségével arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tehetünk családként, házaspárként, amikor állandósulnak a kihívások, és amikor megnövekedett feszültségszint mellett kell normálisan működnünk. Hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz újra és újra, nyomás alatt is? Olyan időkben, amikor a krízis folyamatos részét képezi az életünknek.
Sokkal több időt töltünk egy fedél alatt, mégsem vagyunk igazán együtt. Így 2 év pandémia után igazán szívesen szabadságra mennék már a családomtól, meg a házasságomtól. Azt hittem, milyen jó lesz, ha a család több időt tölt majd együtt egymással, és közben állandóan veszekszünk. Mihalec Gábor párterapeuta vagyok, és mostanában nagyon gyakran hallom ezeket a mondatokat. Tavaly ilyenkor a házasság hetén arról beszéltem, hogy hogyan éljük túl a vihart, mint pár, mint házasság, hogyan kezeljük azokat a nem várt eseményeket, válságokat, kihívásokat, amelyek egyszer csak berobbannak az életünkbe, és hát feje tetejére állítanak mindent. Most azonban egyre sürgetőbbé válik azzal foglalkoznunk, hogy hogyan éljük meg azt, amikor folyamatosan viharban vagyunk. Én szeretem minden év elején meghallgatni a különböző országok államfőinek a köszöntő beszédeit, az újévi köszöntéseket, és nagyon érdekes ezt a trendet ezekben a beszédekben is megfigyelni. Tavaly mindenki arról beszélt, hogy ez egy krízishelyzet, de túllendülünk rajta, ez lesz az az év, amikor megoldjuk. Idén viszont mindenki arról kezdett el beszélni, hogy benne vagyunk folyamatosan a krízisben, nem valószínű, hogy idén megoldódik, de meg kell tanulnunk együtt élni vele, és ugyanez igaz a párkapcsolati életünkre, igaz a családi életünkre is. Hogyan éljünk családként, házasságként, akkor, amikor állandósultak a kihívások, amikor állandóan nyomás alatt vagyunk, és megnövekedett feszültségszint mellett kell normálisan működnünk. Hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz újra meg újra, nyomás alatt is? Akkor, amikor a vihar állandósul, amikor a krízis nem csak egyszer jön és aztán elmegy, hanem folyamatos részét képezi az életünknek. Hát ezzel szeretnék foglalkozni veletek a következő 3/4 órában, és 3 gyakorlati lépést fogok bemutatni, amit mindannyian azonnal átültethettek a mindennapjaitok gyakorlati életébe. Szóval akkor induljunk is el a mi közös felfedező utunkra, és nézzük meg az első dolgot, amit megtehettek, és amit igazából meg kell tennetek, ha valóban közel akartok lenni egymáshoz. Ez így hangzik: mondjuk ki. Tudom, banálisan hangzik, de vannak helyzetek, amikor egyszerűen ki kell mondani dolgokat. Nem lehet magunkba folytani, nem lehet magunkban hordozni egy életen át. Elérkezik az idő, amikor igenis meg kell szólalni, igenis ki kell mondani. Minden kapcsolatban elérkezik az a pillanat, amikor a halogatás az beláthatatlan következményekkel jár. Láttam egyszer az autóból vezetés közben egy óriás plakátot, egy ruházati áruházat hirdetett, és ez volt a szöveg a reklám táblán: a majd belenő az nem egy ruhaméret. És ez annyira igaz a párkapcsolatokra is. A majd megoldódik, az nem egy probléma kezelési stratégia. Hadd mondjak erre egy példát. Nemrég találkoztam egy nagyon szimpatikus fiatal párral. A férfi egy másik országból költözött Magyarországra a munkája miatt, a feleség úgymond őshonos, Magyarországon született, Magyarországon szocializálódott magyar hölgy, és hát ők ketten egymásba szerettek, és egyre komolyabbra fordult a kapcsolatuk, és ott lógott a levegőben az a kérdés, hogy vajon mi lesz a jövőben? Hol fogják leélni a közös jövőjüket, ha egyáltalán van közös jövőjük? Mindketten érezték, hogy ez feszültséget hoz, ez egy megterhelt témakör, ezért kerülgették. Majd megoldódik, majd egyszer csak kialakul valahogy. De egyszer csak akkorára nőtt a feszültség a pár hölgy tagjában, hogy kezdeményezett egy beszélgetést a párjával, és elmondta neki, hogy tudod, Nekem most már nagyon fontos, hogy ez billenjen valamerre. És szeretnék erről beszélni veled. Jó, hát persze, beszélgessünk. Tudod, én soha nem gondoltam azt, hogy elhagyom az országot, és én mindig úgy képzeltem a jövőmet, hogy itt fogom leélni. És igazából te eljöttél a hazádból, és ide jöttél, ide költöztél, nem miattam, a munkád miatt, és már eleve így ismerkedtünk meg. És én azt gondolom, hogy meg kellene beszélnünk, hogyha nekünk van közös jövőnk, akkor az hol fog történni? Én azt szeretném, hogy itt történjen. Nagyon érdekes volt a fiú reakciója erre a felvetésre. Először kicsit megbántódott. Hát, te most el akarsz engem szakítani a hazámtól? A családomból ki akarsz engem vonni? Ki akarsz szakítani abból a kontextusból, ahol felnőttem? De egy-két napig rágódott rajta, majd egy új beszélgetés kezdeményezett a párjával, és azt mondta, tudod, nagyon mélyen elgondolkoztam azon, amit mondasz. És igazából nincs más választásunk, mint tényleg döntésre jutni ebben a kérdésben. És ez nekem segített. Ez átbillentett egy holtponton, és segített döntésre jutnom, hogy igen, én ott akarok élni, ahol te vagy. Mert nekem fontosabb, hogy veled legyek, mint az, hogy hol vagyok. Látod, elérkezett a pont, amikor kimondtak dolgokat, mert ki kellett mondani dolgokat, és ez belül lehetőséget adott az újra rendeződésre, az újra szerveződésre, és végül megszületett a döntés. Képzeld el, mi történik ezzel a párral, ha nem mondják ki. Mi történik akkor, hogyha majd megoldódik, majd belenő alapon, úgy elmaszatolják ezt a kérdést, és várnak évekig, és esetleg már gyerekeik vannak, és mindig ott marad ez a tüske, az a rossz érzés, hogy itt valaki rákényszerítette az akaratát a másikra, valaki beletörődött valamibe, ami pedig nagyon fontos lett volna neki, de soha nem lehetett ezt kimondani, kibeszélni. Szóval maszatolással nem megyünk semmire. A maszatolás az csak elodázza a problémát, de előbb-utóbb úgyis szembesülni kell vele, és ha később szembesülünk, sokkal, de sokkal nagyobb tétje lesz. Láttam ezt így autók hátulján, matrica formájában, jellemzően nagyon öreg, rozsdás autókon, hogy öreg, de legalább ki van fizetve. Láttam ennek keresztény verzióját is, ott így hangzott, hogy én a mennyben gyűjtök kincseket. Ha nem hiszed, nézz az autómra. Azt gondolom, hogy lehet ezzel így nyugtatgatni magunkat. De biztos, hogy ezzel az autóval nekiindulnál mondjuk a családoddal egy görögországi nyaralásra? Lehet magunkat nyugtatgatni, hogy majd megoldódik, majd lesz valahogy. De biztos, hogy az otthonkás párkapcsolatod jelenik meg az álmaidban, akkor, amikor egy wellness hétvégére gondolsz, vagy egy ötcsillagos all-inclusive utazásra? Biztos, hogy vele képzeled ezt el? Ugyanis a ki nem mondott dolgok éket vernek a pártagjai közé, és egyre távolabbra tolják őket egymástól. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy kimondódjanak végre a dolgok, és hogy tartósan tudj hozzá kapcsolódni, és ne növekedjen a távolság, mert egyszer csak akkora lesz, hogy már nem lehet áthidalni. Ismerek egy párt. Ennek a párnak a férfi tagja nagyon elégedetlen a testi gyengétség mennyiségével, előfordul ez másoknál is, meg előfordul ez fordított szereposztásban is. Igazából soha nem beszélt a feleségének erről. A felesége viszont úgy kezeli ezt a kérdést, hogy hát ha nekem nem fontos, akkor neki se legyen fontos. És közben mindkettejükben növekszik a frusztráció. A férfi néhány gyenge kezdeményezés után feladja. A feleség azt mondja, hogy na végre, megtörtént a számomra kedvező fordulat, de hát igazából én nem értem, hogy ő meg miért nem akar ebbe beletörődni. Hát kialakult egy normális megélési módja a kapcsolatunknak, nekem nem fontos, ő beletörődött, de közben a férfi elkezd kifelé kacsingatni a kapcsolatukból. A nő pedig egyre bosszúsabb lesz emiatt, és ahelyett, hogy erről beszélne, úgy próbálja megoldani, hogy úgy beszólogat. Ráutaló magatartást tanúsít, hát a férfi vegye észre magát, akkor majd változtat. És közben a távolság egyre nagyobb lesz kettejük között, és feszíti szét őket, és már nem tudják áthidalni. Beszólogatással ráutaló magatartással nem lehet újra kapcsolódni, nem lehet a távolságot áthidalni. Azzal, hogy valaki a figyelmét a kapcsolatból kiviszi, és elkezd másfelé tekingetni, azzal nem tud újra kapcsolódni a feleségéhez, a férjéhez, és csak növekszik, növekszik az űr a két ember között. Tekerjük vissza a filmet egy kicsit. Vissza. Oda, ahhoz a ponthoz, amikor először az elégedetlenség, a fájdalom, a magány megjelent. És ha ezt kimondták volna, ha erről tudtak volna beszélni, és ez a férj kiöntötte volna a szívét a feleségének, és elmondta volna, hogy drágám, én tudom, hogy neked kisebb az étvágyad, mint nekem. De nekem ez nagyon fontos. Én abból érzem magam elfogadva, abból érzem magam szeretve. Számomra az együttlétünk kifejezi, hogy igent mondasz rám, újra meg újra, és enélkül megélni a mindennapjaimat, az engem nagyon magányossá tesz. És egyre nagyobb kísértést érzek. Egyre könnyebben észreveszem, ha egy csinos, kedves, kellemes ember elmegy mellettem, egy ellenkező nemű természetesen, és már azon kapom magam, hogy utána fordulok, és nem akarom ezt. Én nem akarom, hogy távolodjunk egymástól. Én ezt veled akarom komolyan csinálni. Veled akarom jól leélni a közös életünket. Kérlek, segíts nekem ebben. Képzeld el, mekkora változást hozhat ez a kapcsolatukban, amikor kimondják a dolgokat, és nem maszatolnak. 2 éve benne vagyunk egy állandósult viharban, egy állandósult válsághelyzetben. És 2 év alatt bizony nagyon sok sérelmet követünk el egymás kárára, nagyon sok minden történik bennünk, és joga van a másiknak is, hogy ezt tudja. Ha nem mondjuk ki a dolgokat, tudod, mi történik? Elkezdünk egy képzeletbeli pontgyűjtő füzetet vezetni. Igen, mert a gondolataink elkalandoznak más irányokba, és elkezdünk létalapot keresni ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket a vágyakat, kívánságokat igazoljuk, és elkezdünk egy pontgyűjtő füzetet vezetni, amelyben a másiknak minden egyes hibáját bejegyezzük. Minden hiba egy pont. Egy újabb hiba egy újabb pont. És tudod, az az igazságtalan ebben, hogy a másik erről nem is tud semmit. Ő nem is tudja, hogy minden alkalommal, amikor valamire nemet mond, esetleg nem a legjobb formáját hozza, esetleg nem annyira kedves, mint ahogy mi szeretnénk, mi bevésünk neki egy nagy fekete pontot, egy nagy hiba pontot, és egyszer csak betelik a füzet. És az az a pont, amikor már akkora távolság, hogy borzasztóan nehéz lesz áthidalni. Szóval, 100 szónak is egy a vége. Ne engedjük meg, hogy kapcsolatunk eljusson idáig. Ahhoz, hogy újra és újra kapcsolódni tudjunk egymáshoz. Mondjuk ki. Mondjuk ki időben. És ne várjuk, hogy magától megoldódjon. Magától, tőled és a társadtól fog megoldódni. A második gyakorlati lépés, amit megtehettek párként azért, hogy újra és újra tudjatok kapcsolódni egymáshoz, elsőre talán egy kicsit furcsán fog hangozni. De azért adj nekem kérlek egy esélyt, jó? Akaszd ki! Mármint nem a társadat, hanem a beakadásokat. Ez a második lépés. Akaszd ki a beakadásokat. Mit értek ez alatt? Ismered a Zeigarnik hatást? Bluma Zeigarnik egy pszichológus nő volt, aki Oroszországból ment Berlinbe, Németországba tanulni, és az egyetemmel átellenben, ahol egy kávézó működött, megfigyelte a felszolgáló személyzetet, hogy mennyi ideig képesek a megrendeléseket fejben tartani. Annyira lenyűgözte ez a kutatási terület, hogy végül is aztán ebből írta a doktori értekezését is, hogy a befejezetlen dolgokat miért tudjuk jobban megjegyezni, szerinte 9-szer jobban megjegyezni, mint a befejezett dolgokat. Azt figyelte meg ugyanis, hogy egy átlagos képességű felszolgáló, tudod, még az iPad előtti időben, meg amikor még jegyzetelni is ciki volt egy pincérnek, 12-3 megrendelést is észben tudott tartani, akár negyed órán keresztül, és pontosan el tudta mondani, hogy ott a zöld kabátos úr mit rendelt, a barna felsőben a hölgy hány cukorral kérte, mindent pontosan vissza tudott mondani. Egy adott pontig. Addig a pontig, amikor teljesítette a rendelést, és elkapta érte a pénzt. Amikor rendezte a dolgot, akkor fejben kikerült az ügy elé a pipa, és ez egy befejezett történés volt, és mintha az agyuk ezeknek a felszolgálóknak így törölte volna a rendelést, és utána már nem tudott visszaemlékezni, hogy ő mit rendelt, ő mit kért. Nem tudta visszamondani, mert a teljesítés után törlődött az információ. Egyébként a Zeigarnik hatást használják azóta a filmgyártásban, elsősorban a sorozatok gyártásában. Gondolkodtál már azon, hogy miért az utolsó pillanatban marad mindig egy elvarratlan szál? Hát azért, hogy ott izgulj egy héten keresztül a következő epizód megjelenéséig, hogy vajon megcsókolja, vagy nem? Vajon lelövi, vagy nem? Vajon sikerül kimászni a csapdából, vagy nem? Ezt nagyon tudatosan teszik. Ezt hívják a filmgyártásban Zeigarnik hatásnak. Amikor elvarratlanul marad egy szál, és egyszerűen emlékszel rá, és kényszerít valami onnan belülről, hogy újra leülj, és megnézd a következő részt is. Most az, amit a filmgyártók tudatosan tesznek velünk, azt mi, férjek, feleségek, nem tudatosan és a kárunkra nagyon sokszor megteszünk magunkkal is, meg egymással is. Ugyanis nem varjuk el a szálakat. Ott maradnak ezek a beakadások az elménkben, és minden rendezetlen megbántás például. Minden olyan sérelem, amiért nem kértünk bocsánatot, vagy amit nem bocsátottunk meg, az egy ilyen beakadás az elménkben. És az agyunk ragaszkodik hozzá. Nem engedi el! Nem tudja kitenni a pipát az ügy elé, mindaddig, amíg ott van bennünk ez a beakadás. Szóval, akasszuk ki. Mit? Nem a társunkat. A beakadásokat akasszuk ki. Jó, de azért legyünk őszinték. Nem mindent lehet kiakasztani, nem? Nem minden ügyet lehet elrendezni, nem minden sérelmet lehet elrendezni úgy, hogy az meg is oldódjon, mert vannak olyan konfliktusok, amelyek újra és újra feszültséget okoznak bennünk. És vannak olyan dolgok, amelyeket egyszerűen nem lehet megoldani. Olyan különbözőségek, amelyek mindig is lesznek, mert például a személyiségünkből fakadnak, vagy a bioritmusunkból fakadnak. Az egyikünk korán fekszik, a másikunk éjjelig tud kukorékolni. Az egyikünk hajnalban ébred, a másikunk 10-ig is tudna aludni. Nem mindent lehet kibékíteni egymással. Nemrég a saját családomban felfedeztem ezt a jelenséget, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen le kell nyelni. És tudod, hogyan fogadtattam el magammal, hogy könnyebb legyen lenyelni? Kitaláltam erre egy, hát nem túl szakmai, de kifejezést, majdnem azt mondtam szakkifejezést. Lehet, hogy nem is annyira szalonképes, a feleségem szerint ezt nem szabadna így közönség előtt kimondanom, de most ő nem hallja, úgyhogy kimondom. Én elneveztem szívásadónak. Mit értek ez alatt? Hát azt értem, hogy az élet minden területén van olyan rész, ami hát némi kompromisszummal jár, szívás. És így a házasságnak, a családnak is van olyan része, ami kompromisszummal jár. Mondok egy példát. Nem is olyan régen az egyik családtagom, hogy ne dobálózzak nevekkel, a portörlő ruhát, ami nedves volt, bedobta a mosdó alatti szekrénybe, de úgy dobta be, hogy ez a nedves ruha, ez így belelógott a mosókapszulás vödörbe. Ismerős a mosókapszula? Tudod, annak ilyen vízben oldódó fólia borítása van. És hát mi történik akkor, amikor a nedves ruha hozzáér? Hát feloldódik a kapszulát borító vízben oldódó fólia, és két nappal később az egész vödör benne a 30, nem tudom hány mosókapszulával egy ilyen zöld trutymóvá vált, amit hát utána már nem igazán lehetett felhasználni, mert már nem volt kapszula formája. Bennem, férfiként, az első gondolat, ami úgy felvetődik, tudjátok, hogy ez mennyibe kerül? Egy ilyen kis vödör mosókapszula, 3790 forint, és most dobhatjuk ki az ablakon? De aztán a következő gondolatom az volt, hogy a családi élettel együtt járnak ilyen dolgok. Mint ahogy a boltban Nem fogok minden egyes bevásárlás alkalmával balhét csapni azért, mert a számlán szerepel 27% általános forgalmi adó, ránézek és lenyelem, ez az ára annak, hogy ebben az országban élek. Ezt az árat fizetem azért, hogy ebben az országban keresem és költöm el a pénzemet? Nem fogok minden alkalommal ezért reklamálni, vagy dühöngni, vagy ügyet csinálni belőle. Lenyelem, elintézem magamban. Ugyanígy a családi élettel járó kisebb, néha nagyobb kihívásokat is le lehet nyelni. Ez a szívásadó. Gyerekeim már jól ismerik ezt a fogalmat nálam, és szokták is mondani, apa, tudod, ez ilyen bosszantó dolog, de írd le adóformájában, jó, és akkor nem fog már bántani. Neked is javaslom, próbáld ki. Amit lehet, azt akasszuk ki, mármint a beakadást. De amit nem, azt tudjuk le ennek a különös adónak a formájában. Nyeljük le. Na de még mindig itt a kiakasztható beakadások kiakasztásához. Amit tudnunk kell, az az, hogy mikortól számít egy fájdalmas esemény, egy megbántás feldolgozottnak. Jó, hogy ennek is a lépéseit átveszünk. Ez még mindig a második nagy lépésnek a része, tehát az első az volt, hogy mondjuk ki, a második az, hogy akasszuk ki, nem a társunkat, hanem a beakadásokat. És ezen belül honnan tudom azt, hogy feldolgoztunk valamit? Ennek vannak konkrét jelei. Az első jele például az, hogy megértettük azt az utat, ami a sérelemig vezetett. Mert hogy a sérelem nem a légüres térben történik. A sérelemhez mindketten hozzájárulunk. Annak van egy kialakulás története, és ahhoz, hogy a jövőben ne lépjünk rá ugyanarra az olajfoltra még egyszer, és ne csúszunk el rajta, meg kell értenünk, hogy a múltban hogyan alakult ki ez a sérelem. Ezután következik az a lépés, hogy mindketten felelősséget vállalunk a magunk hozzájárulásáért ebben a sérelemben. Persze, néha ez kívülről nézve úgy tűnik, mintha csak az egyik fél hibázott volna, a másik pedig nem. Mondjuk egy nagyon szélsőséges esetben, mondjuk egy hűtlenségi helyzetben. Mondhatja a megcsalt fél, hogy de hát bocsánat, itt én vagyok az áldozat. Milyen felelősségem lenne nekem ebben? Sokszor viszont rájövünk arra, hogy addig a pontig, hogy a kapcsolat sebezhetővé vált, addig a pontig mindkét fél beletett. Vagy éppen nem tett bele valamit, amit bele kellett volna tennie. Az, hogy az egyik fél konkrétan kilépett egy harmadik személlyel, lelke rajta, ez az ő felelőssége. De a kapcsolat sebezhetővé válásáig mindkét fél beletett valamit, vagy éppen nem tett bele, amit kellett volna. Ezután jön az, hogy megtörtént-e a valódi bocsánatkérés. Nem a kamu bocsánatkérésre gondolok, hanem a valódi bocsánatkérés, amikor nem mentegetőzöl, és amikor átmegy, hogy tényleg sajnálod. Mi az, hogy kamu bocsánatkérés? Biztosan megtapasztaltad te is mondjuk ovis korodban, amikor meghúztad a sári haját, sári bepanaszolt az óvónéninek, és az óvónéni szigorú tekintettel rád nézett, és azt mondta, Danika, ez nem volt szép dolog, most menj oda a sárihoz, és kérjél tőle bocsánatot. És mit csináltál? Hát úgy oda sündörögtél, bocsánat, és mentél tovább. És mindenki tudta, hogy ez nem volt valódi, de meg kellett tenni, mert különben nem száll le rólad az óvónéni. Hát a házasságokban is nagyon gyakran kérnek emberek ilyen kamu bocsánatokat. Jó, akkor most már tovább léphetünk? Bocsánat! Vagy elhűl az ebéd, tudom, hogy addig úgyse foghatunk hozzá. Bocsánat! Ehetünk végre? Ezek nem valódiak. A valódi bocsánatkérés akkor kezdődik, amikor már nem keresel mentségeket. És amikor átmegy, hogy te ezt tényleg komolyan gondolod. És a feldolgozottságnak, az elengedésnek van még egy nagyon fontos eleme, az, hogy levontuk a következtetéseket, a tanulságokat, és beépítettük a kapcsolatunkba azért, hogy a jövőben kivédjük magunkat. Akár stratégiákat gyárthatunk magunknak arra vonatkozóan, hogy a jövőben ez ne történjen meg újra. A jövőben sokkal jobban tudjunk odafigyelni, vigyázni egymásra. Érdemes kisebb-nagyobb időközönként ilyen leltárt készítenünk. Van a Bibliában például egy nagyon érdekes és jól hasznosítható elv, Az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy a nap ne nyugodjon le a ti haragotokon. Vagyis a bibliai elv szerint minden nap legyen egy ilyen mérleg lefekvéskor, hogy ami ma történt, azt rendezzük. Nagyon érdekes egyébként, hogy a hadi kutatásokban, a háborús helyzetek kutatásában az került napvilágra, hogy az első 24 órában van a legnagyobb esély egy háború megakadályozására, akkor, hogyha két nemzet között valamilyen konfliktus alakul ki. És milyen érdekes, a Biblia is pont ezt mondja, a nap ne nyugodjon le a ti haragotokon. Ha lehet, akkor naponta rendezzük a rendeznivalókat. Vannak, akik ezt negyed évente teszik meg, vagy legalább évente, amikor az új évbe belelépünk, rendezzük egymással a dolgokat. Hadd mondjak el egy példát a saját életemből, a saját házasságomból. Itt volt a karácsonyi forgatag, tele voltunk vendégekkel, és hát Dórit nagyon lefoglalta a sütés, főzés, figyelni, hogy mindenkinek a szükségletei rendben vannak-e, én is a takarításból kivettem a részem, a tálalásból, és nem voltunk annyira figyelmesek egymással, mint ahogy szoktunk, és volt egy mondata a feleségemnek, ami engem nagyon szíven talált, ami nekem akkor ott nagyon fájt. Ő látta rajtam, de nem akarta elirányítani a figyelmet, ezért átbillentünk egy másik beszédtémára, hát ott voltunk több mint 10, nem most fogjuk kihordani a mi kettőnk konfliktusát, tökéletesen egyetértek ezzel. De bennem azért ott maradt ez a sérelem. Ott volt bennem ez a fájdalom, és közeledett az új év. És vártam, hogy esetleg előjön ez valamikor, és nem jött elő magától ez a kérdés, ezért oda mentem hozzá, és azt mondtam, tudod, drágám, most belelépünk ebbe az új évbe, de az ott nekem nagyon fájt. Én azon nagyon megbántottam. És ő pedig olyan jól esett, ahogy reagált. Igen, láttam az arcodon, de nem akartam akkor ott mindenkinek a figyelmét ráirányítani erre, ezért eltereltem. De szeretném, hogy tudd. Szándékosan, tudatosan soha nem okoznék neked fájdalmat. És nagyon sajnálom, hogy akkor ott megbántottalak. Annyira jól esett ez. Olyan sokat jelentett nekem így belelépni az új évbe, hogy rendeztük, kiakasztottuk ezt a beakadást. Mert mit mondott Cálgárnik? A befejezetlen dolgokra 9-szer jobban tudunk visszaemlékezni, mint a befejezett dolgokra. Fejezzük be azt, ami megbántott bennünket, és töröljük az emlékezetünkből. Azért, hogy újra és újra kapcsolódni tudjunk egymáshoz. Itt érkezünk el a harmadik és egyben utolsó gyakorlati lépéshez, amit az újra és újra megtörténő kapcsolódás előfeltételeként megtehettek. Ez pedig a fegyelem és a szenvedély helyes egyensúlyának a megtalálása. A fegyelem nagyon fontos egy kapcsolatban. Sok mindent nem bízhatunk a véletlenre, nem bízhatunk a szenvedélyre, hanem meg kell tennünk, el kell döntenünk, ki kell tartanunk, de a fegyelmet túlhangsúlyozni sem jó. A fegyelem két helyzetben életmentő. Krízis helyzetben, vagy amikor valamilyen régóta berögzült mintázatot, viselkedési módot meg akarunk változtatni. Ebben a két helyzetben a túlélésünk záloga a fegyelem. Egyébként viszont nem a fegyelem viszi a hátán a kapcsolatot, hanem a szenvedély. Nekem elhiheted, hiszen közel 300 olyan párt kísérhettem az elmúlt években a gyógyulás folyamatán végig, akiknél, ahogy mondani szokás, befigyelt az a bizonyos harmadik. És tudod, mi volt a közös a történeteikben? Senki sem arra panaszkodott, hogy hát olyan szenvedélyes volt a házasságom, és szükségem volt már egy kis fegyelemre, és most végre ezzel az új partnerrel megélhetem a fegyelmet. Mindenki arra panaszkodott, hogy otthon elmúlt a szenvedély, és itt most a szenvedély az, ami magával ragadta, és azért sétált bele ebbe a csapdába. Szóval fegyelem és szenvedély megfelelő mennyiségben, megfelelő arányban, jól vegyítve egymással. De hogyan működik ez? Képzeljük el ezt úgy, mintha egy négyzet lenne, vagy lehet egy háromszög, egy ötszög, egy sokszög, amelynek a belsejében ott van a szabadság. De a szabadság megéléséhez jó, hogyha vannak egészséges korlátok, amelyek védelmet nyújtanak. Ha például egy hídon végig kell menned, képzeld csak el, éjszaka van, köd van, és át kell menned a Duna fölött az autóval a hídon. Bátran vezetsz? Persze, hogy bátran vezetsz, mert tudod, hogy ott a korlát, amely megvéd. Na de egy pillanatra játszunk el a gondolata, hogy levesszük a korlátot. Még mindig olyan bátran mész végig a hídon az autóddal? Nem! Mert ahol nincsenek korlátok, ott nem szabadság van, hanem szorongás. Nos, mik lehetnek azok az egészséges védelmi korlátok egy párkapcsolatban? Nem akarom megmondani, hogy neked mik legyenek, de szívesen elmondom, hogy nekünk mit jelentenek ezek a korlátok, mik azok, amelyekhez fegyelmezzük magunkat, és amelyeken belül a szenvedélyünket megélhetjük Dórival. Évek alatt fogalmaztuk meg ezeket, és helyzetek sokaságában kristályosodott ki, hogy mit is tartunk elég fontosnak ahhoz, hogy bevegyük ebbe a szabályrendszerbe. Mi négy ilyen korlátot állítottunk föl magunknak, amit soha nem szeretnénk átlépni. Az első ilyen korlát, amit állítottunk magunknak, az az, hogy a válás nem opció. Egyszer még nagyon régen egy beszélgetésben, vagy egy vitában inkább, előjött az, hogy hát ha nem tudjuk megoldani, akkor váljunk el. És emlékszem arra a maró, szörnyű fájdalomérzésre, amit ez a mondat a szívemben hagyott. Nem akarjuk ezt újra átélni. Neki is fájt, nekem is fájt. Nem akarjuk újra és újra lenullázni a kapcsolatunkat egy vita helyzetben. Szeretnénk, hogy mindig biztonságban érezzük magunkat. Kimondhatok dolgokat anélkül, hogy attól kelljen rettegnem, hogy a másik összepakolja a cuccait és elmegy. Ezért meghúztuk ezt a határvonalat. A válás nem opció. Nem fenyegetőzünk ezzel, nem zsarolunk ezzel, nem mondjuk ezt. Egy másik ilyen határvonal, amit nem lépünk át, az az, hogy sohasem tennénk tudatosan rosszat a másiknak. Volt egy félreértésünk. Egyikünk tett valamit, ami a másikunknak fájt, és a másikunk azt gondolta, úgy érezte, hogy ez egy megelőzhető dolog lett volna, és nem kellett volna megtörténnie, tehát te nekem fájdalmat akartál okozni? Dehogy is. Hát hogy feltételezett rólam? Soha nem tennék olyat tudatosan, szándékosan, ami neked fájdalmat okoz. Okozunk fájdalmat, de soha nem tesszük tudatosan, és most már, hogy ezt így lefektettük és kimondtuk, nem is feltételezzük a másikról sem, hogy ő tudatosan olyat tenne, ami nekem rossz. Tehát első korlát, a válás nem opció. Második korlát, amit nem lépünk át, bármennyire is kételkedünk, vagy megsebzettek vagyunk, az az, hogy tudatosan nem tennénk olyat, ami a másiknak rossz. Harmadik korlát, amit felállítottunk, a rendszeren belüli problémákat a rendszeren belül oldjuk meg, és nem visszük ki a rendszeren kívülre valakihez, aki nem tagja a rendszernek, kivéve, ha professzionális segítőről van szó. Érted, miről beszélek, ugye? Többször említettem már, nem lépünk ki valaki mással azért, mert belül nem tudjuk megoldani. Ez is egy szilárdan rögzített határvonal. És végül egy negyedik határvonalunk is van, amit meghúztunk, ez pedig az, hogy a döntéseket konszenzus útján hozzuk. Hadd fejtsem ki, mit jelent ez. Nem döntünk úgy, hogy az egyikünk igent mond, a másikunk nemet. Ha ilyen helyzet áll fenn, bármelyikünk is mondja az igent, az még nem igen. Akkor elnapoljuk a döntést, mert ez a kérdés még nem érett a döntéshozatalra. Hadd mondjak erre egy konkrét példát. Tavaly nyáron autót cseréltünk. Az előző autónk egy SUV volt, egy városi terepjáró, és hát én azt szeretem, hogyha váltok, akkor az legyen egy kategóriaváltás. Legyen valami más, mint ami eddig volt. Szeretem a változatosságot. A feleségem szereti az állandóságot. És igaz, hogy három szoknyája szakadt el beszállás közben, mert mindig magasra kellett felszállni, mégis azt mondta, hogy neki az SUV nagyon megtetszett, és legyen a következő is SUV. Én szedánt szerettem volna, változatosság, mint az gyönyörködtet is, ugyebár. Hát egymásnak feszültek az álláspontjaink, és egyikünk sem tudta meggyőzni a másikat, végül arra jutottunk, ez a kérdés nem alkalmas jelenleg arra, hogy döntést hozzunk benne. Nem tudunk megállapodni, nincs konszenzus. Persze belül, közben továbbra is dolgozott mindkettőnkben ez a kérdés. Bennem abba az irányba dolgozott, hogy végül is ez csak egy autó. És a feleségem, meg a házasságom nekem sokkal-sokkal fontosabb, mint egy autó. Hogyha ez kell ahhoz, hogy a feleségem elégedett legyen és boldognak érezze magát, akkor maradjon az SUV. Akkor arra fogunk cserélni. Benne is mozgott tovább ez a kérdés. És elkezdett saját magának érveket felhozni, hogy miért kellene mégiscsak engedni a szedán irányába. Hát először is azért, mert én vezetem az autót. Másodszor azért, mert az idő 70-80%-ában egyedül ülök az autóban, meg aztán ez nekem nagy kérdés, ugye férfiaknak való presztízs kérdés is az autó, ezért arra a döntésre jutott, hogy enged, és legyen az, amit én szeretnék. Egy hét múlva újra elővettük a témát, és elmondtuk, hogy bennünk hogyan dolgozott tovább, és nagyon vicces helyzet alakult ki, ugyanis megfordultak az álláspontjaink. Azt mondtam, hogy drágám, én ezt végig gondoltam, legyen az SUV. Nekem ez kompromisszum, de te fontosabb vagy nekem, mint az autó. És miután én ezt kimondtam, ő olyan könnyen tudta kimondani, hogy nem, én ezt nem akarom elfogadni, mert tudom, hogy az autó neked fontos kérdés, és tudom, hogy az idő 70-80%-ában egyedül ülsz benne, legyen a szedán. Végül a szedán lett, és olyan megnyugtató érzéssel, olyan jó érzéssel tudtunk ebbe az új döntésbe belesimulni, mert a döntéseket konszenzus útján hozzuk. Szóval fölvázoltuk magunknak ezt a négy határt, és ezen belül a szabadságunkat megélhetjük, a szenvedélyünket megélhetjük, de ezeket fegyelemmel megtartjuk, és nem lépjük át ezeket a korlátokat. A szenvedélyünk megélésének természetesen nagyon fontos eleme a szexualitásunk. Tudtad, hogy a szexualitás az gyakorlatilag egy belénk ültetett, megtervezett elem, ami segít újra és újra kapcsolódni és újra közel érezni magunkat egymáshoz? Elmagyarázom, mit is értek ez alatt, jó? A szexualitásunkban egy csomó kémiai anyag vesz részt, aminek pontosan az a célja, hogy egy védelmet alkosson kettőnk körül, és szoros kötelékben tartson minket. Ott van például a dopamin. A dopamin egy ingerület átvivő anyag, tudományos nevén neurotranszmitter, ami nagyon erős hatást gyakorol az agyunkra. Az agyunkban termelődik, és az agyunkat stimulálja egy ilyen jutalmazó vegyület, mint a kutyusnak a jutifali, azt az érzést kelti, hogy még többet akarjunk abból, ami kiváltotta ennek a vegyületnek a termelését. Tehát amikor szexuális gyengétséget osztunk meg egymással, akkor az agyunk elkezd fürdeni dopaminban, és újra, és újra, és újra át akarja ezt élni. De vannak nagyon érdekes hormonok is. Ott van például a férfi agyban a vazopresszin nevű hormon, egy olyan hormon, amely mindig a szexuális együttlét során termelődik az agyban, és amely az agynak a kötődésért felelős központját stimulálja. Minden alkalommal, amikor szexuális gyengétséget osztunk meg egymással, a férfi agyban, a vazopresszin a kötődési központot ingerli, és azt mondja, hogy még jobban akarok kötődni ehhez az emberhez. A női agyban ugyanezt teszi az oxitocin. Minden együttlét során, ölelés során, sőt, hosszú szemkontaktus során is az oxitocin termelődik a női agyban, úgy, mint a férfi agyban a vazopresszin, és a kötődésért felelős központot ingerli, hogy még szorosabb kötelék alakuljon ki. Mi történik akkor, ha egy pár hosszú időn át nem él a szexualitás ajándékával? Hát ez olyan, mint autót vezetni motorolaj nélkül. Persze egy darabig működik még az autó, egy ideig még nem termel tüneteket, amikor az első autón volt, szégyen szemre, én nem tudtam, hogy 10-15 ezer kilométerenként olajat kell cserélni. Megnéztem mindig az olajszínmérő pálcát, és láttam, van benne? Van benne. Oké, rendben, akkor mehetünk tovább. De hogy milyen minőségű az az olaj? Elhasználódott, rossz volt már. Nem cseréltem ki. Nagyon drága volt a javítás. Szóval amikor nem cseréljük ki az olajat az autóban, nem töltjük újra, akkor drága lesz a javítás. Ugyanez történik a házasságunkban is. Ha olaj nélkül vezetjük a házasságunk gépjárművét, akkor nagyon drága lesz a javítás, ha helyre lehet egyáltalán hozni. A pandémia alatt nagyon sok pár szexuálisan eltávolodott egymástól. Olvastam ilyen felmérésekről, amelyek arról szólnak, hogy a pandémia előtti békekorszakban a párok 20%-a ritkábban szeretkezett egymással, mint évi 10 alkalom. Most viszont az elmúlt 2 évben Én egyre több olyan párral találkozok, aki arról panaszkodik, hogy fél éve, egy éve, másfél éve nem voltak már együtt, és még egy érdekesség felütötte a fejét, egyre gyakoribb a férfi fejfájás. Egy felmérés szerint a nők 30%-a érzi úgy, hogy ő sokkal jobban vágyik a szexre, mint a férje. Az okok nagyon sokfélék lehetnek, stressz és szorongás, hát ebből nem kevés volt az elmúlt 2 évben, depresszió, gyógyszerek mellékhatása, különösen antidepresszáns, vagy magas vérnyomás kezelésére alkalmas gyógyszerek, hormonális változás, életkorral járó alacsonyabb tesztoszteron szint például, életmódbeli kérdések, kevés mozgás, alkohol, dohányzás, ezek mind fejfájóssá tehetnek bennünket, és akkor még a kapcsolati problémák hosszú soráról nem is beszéltünk, azaz, hogy beszéltünk, csak nem célzottan erre a jelenségre kihegyezve, hiszen azért vagyunk itt, hogy újra és újra megtanuljunk kapcsolódni. Még egy érdekes jelenség, ami a kapcsolatunk szenvedélyes részét befolyásolja. Észrevettétek, hogy a pandémia alatt, noha órában többet töltünk egy fedél alatt, de mégis az együtt töltött minőségi idő sok helyen lecsökkent. Az az érzésünk, hogy ha úgy is láttuk egymást egész nap, akkor most mit randizzunk még, hát ugyanazzal a személlyel megyek el este is, akit egész nap láttam, sőt, nagyon sok párnál az is megtörténik, hogy a szexuális együttlétre is rányomja a bélyegét azzal, hogy hát egész nap veled voltam, home office-ban dolgoztunk, este én már nem akarok megint veled lenni, akkor inkább előveszem a tabletemet az ágyban, és megnézek egy újabb részt a sorozatomból, de most már egy kicsit szeretnék nélküled is töltődni. És szépen kikopik a dolog. A saját házasságomban is észrevettem például, hogy az elmúlt időszakban gyakoribbak lettek azok az esték, amikor nem egyszerre feküdtünk le. Korábban ez egy olyan határ volt, amit nem léptünk át. Ha az egyikünk álmos volt, a másikunk is ment vele, mert nem akartuk, hogy közénk ékelődjön ez a távolság. Most meg nem baj, ha én még maradok, még megnézek egy részt ebből, vagy még elolvasok egy fejezetet. Jó, jó, persze, nyugodtan maradj. De most rá kellett jönnöm arra, hogy nem. Itt most ezt fegyelemmel meghúzom magamnak, és nem engedem ezt a helyzetet, mert a távolság növekszik. Nem attól az egy alkalomtól, kettőtől, háromtól, hanem amikor tartóssá válik, akkor beékelődik a távolság. Szóval hozzuk vissza a szenvedélyt a kapcsolatunkba. Ugyanazzal a társal, ugyanazzal az emberrel. És annyiféle módja van annak, ahogyan a szenvedélyt újra belobbanthatjuk a kapcsolatunkban. Vannak párok például, akik a pandémia alatt is csinálnak otthon ilyen tematikus esteket. Engem nagyon lenyűgözött az egyik párnak a beszámolója, ahol elmesélték, hogy minden kedd estét kijelöltek ilyen tematikus estnek, és az egyik ilyen este görög est, amikor görög ételt esznek, görög zenét hallgatnak, görög táncot próbálnak így a YouTube alapján, aztán egy spanyol est, mindig valahova máshova mennek. Közben a háttérben abból az országból nézegetnek képeket a tévén, miközben vacsorázzák azt a bizonyos nemzeti eledelt, és minden héten kirándulnak valahova egy másik országba. Gyönyörű megoldás, nem? Vagy hozzunk be egy olyan randit, ami nem szokványos, ami kiránt bennünket a megszokottból. Például szervezzetek egymás számára egy-egy randit úgy, hogy abból a másik érezze, hogy ez csak róla szól, olyan helyszín, olyan tevékenység, amelyből érzi, hogy végig gondoltad, hogy mi lesz számára nagyon kedves, utána ez vice versa, de van egy kis csavar benne. Amíg ez a randi tart, ne szólaljatok meg. Ez egy nagyon érdekes kísérlet lesz. Lehet, hogy az első 10 perc kicsit olyan bicebóca érzést fog okozni, hogy most mit is mondjak, hogy közöljek? Hidd el, 10 perc után olyan új csatornák nyílnak meg a közlésre, amelyekről nem is gondoltad, hogy léteznek. Vannak párok, akik újra felfedezik a táncot például, és vannak olyan táncoktató programok is, amelyek kifejezetten egy párra szólnak, és a kapcsolat erősítését veszik célba. Vannak párok, akik péntek esténként együtt nézik meg a pár perceket. Hozzátok be a szenvedélyt újra. Fedezzétek fel újra a játékosságot, az örömnek meg annyi formáját a kapcsolatotokban, mert nem a fegyelem fogja a kapcsolatot a hátán cipelni, hanem a szenvedély. Elérkeztünk ennek a közös kirándulásnak a végéhez. Válság van. És ez a válság már nem csak egy átmeneti vendégként bekopogtat az ajtónkon, megiszik egy kávét, aztán gyorsan tovaszál, hanem itt akar maradni. Be akar költözni hozzánk, és hatással akar ránk lenni. Befészkelte magát a házasságunkba és a családunkba is. De rajtunk múlik, hogy mi mit kezdünk vele. Engedjük, hogy tanítson bennünket valami újra, és lehetőségként használjuk a jóra, lehetőségként használjuk arra, hogy még szorosabb köteléket alakítsunk ki a társunkkal és a családtagjainkkal, vagy belegabolyodunk a működésképtelen régi mintázatainkba, és engedjük, hogy beárnyékolja azt, ami valamikor annyira értékes volt a számunkra. Ma megtanultunk három nagyon fontos eszközt, ami segíthet minket. Mondjuk ki, amit ki kell mondani, és ne halogassuk. Akasszuk ki, de ne a társunkat, hanem a beakadásainkat. És végül teremtsünk jó egyensúlyt a fegyelem és a szenvedély között, és engedjük, hogy a szenvedély újra részévé váljon a kapcsolatunknak, és hordja a hátán a kapcsolatunkat. Kapcsolódjunk. Újra, meg újra.
Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta előadását hallhatták Kapcsolódás újra és újra címmel, ami a 2022-es házassághete keretében hangzott el. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.